A Szódi Attila, a Paksiatomerőmű bővítésért felelős kormánybiztos az aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják, a beszélgetést kedden délután rögzítettük az Inforádió stúdiójában. Hadd kérjem arra, hogy egy picit lépjen ki a posztjából. Mondja, mi az, ami az atomenergia termelés ellen szól? Mi az, amire nem jó egy atomerőmű? Mind abból, amire nekünk szükségünk lehet a következő 20-30-50 évben?
Hát ez egy komplikált kérdés, mert alkalmat ad arra, hogy az ember félreértse magát a helyzetet. Szóval az atomerőmű nyilván nem alkalmas arra, hogy rövid csúcs időszakokban lássál a fogyasztókat villamos energiával, de nem is az a funkciója. Az a funkció, hogy alaperőmű legyen, hogy elvigye a terhelésnek az alapját, és aztán minden más forrás erre rárakódjon. Egyértelműen hátránya, hogy nagy teljesítményű, ugyanakkor ez meg az előnye is, mert hogyha egyszerre akarunk megoldani egy ilyen komoly feladatot, hogy legyen alapterhelésre, az alapterhelés elvitelére erőmű, akkor ez a legegyszerűbb egy létesítményt megvalósítani, semmint 10-15-20 helyre az országba elhelyezni. Nyilván speciális kompetenciákat igényel, tehát akárhol, akárki atomerőművet építeni egyik napról a másikra nem tud. És hát ahogy a műsor első felében beszéltünk, meglehetősen bonyolult az engedélyezése. Tehát az engedélyezési, tervezési folyamat jóval hosszabb, mint olyan erőműveknél, amelyeknél nincsen annyi biztonsági vagy környezeti előírás. Ugyanakkor ennek van egy másik oldala is, nevezetesen, hogy az atomerőmű nem termel széndioxidot, úgy tudunk vele villamosenergiát előállítani, hogy nem terheljük vele a klímát. Ezek szerintem a legfontosabb ilyen szempontok, de még egyszer hangsúlyozom, hogy minden éremnek két oldala van, minden aspektusnak van előnyös és hátrányos következménye egyaránt.
A kritikusok egyik legfontosabb érve, hogy nem kellene építeni atomerőművet, hanem mondjuk takarékoskodnunk kellene, kevesebb energiát kellene használnunk, vagy hatékonyabban kellene használnunk. Ez megoldás lenne ön szerint?
Megmondom őszintén, hogy így a kérdés teljesen jogos. Úgy, ahogy a mindennapi közbeszédben elhangzik, úgy totál nonsens. Tehát amikor azt hallom a parlamentben, hogy azt arról beszélnek, hogy hőszigetelni kéne a házakat, és akkor nem lenne szükség Paks 2-re, ez teljes butaság.
Mert?
Hát egyszerűen azért, mert Magyarországon a házainknak 75-80%-át földgázzal fűtjük. Tehát hogyha elképzeljük, hogy jobban becsomagoljuk a házakat, kicseréljük az ablakokat korszerűkre, és hőszigeteléssel látjuk el a házat, akkor földgáz fogunk megtakarítani, nem pedig villamos energiát. Tehát a villamos energia igényünket nem fogja csökkenteni az, hogyha hőszigetelünk. Hangsúlyozom, nem azt akarom mondani, hogy nem jó a házakat hőszigetelni, de igenis kell a házakat hőszigetelni. Ma olyan technológiák állnak rendelkezésre, mind a falszerkezet, mind a nyílászárok, mind a hőszigetelés, mind pedig a fűtőberendezések tekintetében, amelyekre nagyon érdemes odafigyelni, érdemes a régi házakat korszerűsíteni, érdemes a legjobb technológiákat alkalmazni egy új ház építése során, de ez a villamosenergia igényt nem fogja csökkenteni. Sőt, az adatok ennek ellenkezőjét mutatják. Ha ma valaki zöldmezős beruházásban épít családi házat, igenis komolyan mérlegeli, hogy nem engedélyezteti a gázvezetéket, nem engedélyeztet és épít meg meglehetősen drágán kéményt, hanem mondjuk hőszivattyúval látja el a házat, és azzal állítja elő a használati melegvizet, azzal oldja meg a fűtést, és adott esetben a konyhában akkor nem gázzal fognak főzni, hanem mondjuk betesznek egy indukciós főzőlapot, ami technológiák, tehát mind a hőszivattyús fűtés, mind pedig az előbb említett konyhai technológia villamos energiát igényel. Tehát azt látjuk, hogyha a házaknak a temperálásáról beszélünk, és akkor még nem is említettem az egyre nagyobb számban terjedő légkondicionálást, ez mind olyan technológiák, amelyek több villamos energiát igényelnek. Ha összehasonlítjuk egyébként Magyarországot Európai Uniós viszonylatban, akkor azt tudom mondani, hogy az egyik legkevesebb villamosenergiát fogyasztó ország vagyunk. A németek, a dánok 60%-kal több villanyt fogyasztanak egyfőre vetítve. A finnek háromszor annyit fogyasztanak egyfőre vetítve villanyból, mint Magyarország. Tehát én azt gondolom, hogy mind a lakosság, mind pedig az ipar fejlődésével, a gazdaság fejlődésével a villamosenergia igényünk nőni fog, ezt látjuk, évek óta ezt a trendet látjuk, egyetlen egy megtorpanás volt a 2008-as válságot követően, de gyakorlatilag a rendszerváltás utáni iparszerkezeti átrendeződést követően egy folyamatos növekedés látható a villamosenergia igényben, és erre számítunk a jövőben is. Januárban egymás utáni napokon többször megdőlt a minden idők legnagyobb villamosenergia termelési fogyasztási rekordja. Tehát hangsúlyozom, az energiával takarékoskodni kell. Nagyon fontos, hogy ne csak takarékoskodjunk, hanem hatékonyabban is használjuk az energiát, de az üzenet, hogy a házak hőszigetelése helyettesíteni a Paks 2 projektet, ez teljes nonsens. Ma Magyarországon a villamosenergia 36%-a származik az atomerőműből. Ahogy elmondtam, a 30-as években le kell, hogy állítsuk a mostani blokkokat, ezek helyett kell valami olcsó, ellátásbiztonságot szavatoló, és klímabarát, széndioxid kibocsátásmentes termelő, ami folyamatosan rendelkezésre áll. Éjjel-nappal, télen-nyáron. Ez az atomerőmű. Azért csináljuk a két új blokkot, hogy a kapacitást a paksi telephelyen, Magyarországon, nukleáris technológiából fenntartsuk. Erre az alaperőművi villamosenergia szolgáltatásra hosszú távon szükség lesz, és még egyszer hangsúlyozom, sem a hőszigetelés, sem a napenergia alkalmazás nem helyettesíti ezt a termelőt.
Tehát mondjuk a háztartások decentralizált termelés, akár szél, akár jellemzően napenergia bázison nem tud technológiai oldalon egy jelentős kockázatot jelenteni a beruházásra?
A Paks 2 beruházásra nem jelent kockázatot, egyszerűen azért, mert ezek nem egymással versenyző technológiák. Tehát ha valaki a háztetőre fotovoltaikus napelemeket tesz, akkor ő napközben fog tudni azzal villamosenergiát előállítani. Valamennyire részt tud venni a napközbeni villamosenergia ellátásban, de a villamosenergia rendszerünk nem így működik. A villamosenergia rendszerünkben az éjszakai igény az nagyjából a napközbeni csúcsigénynek a 60%-a. Tehát éjjel is kell áram, márpedig éjjel nem fog sütni a nap. Se nálunk, se Németországban.
Ha lesz tárolás, az megváltoztathatja ezt a helyzetet? Tehát nagyüzem ipari tárolási megoldás?
Ha lesz nagyon nagy léptékű és olcsó villamosenergia tárolás, az átrendezheti a villamosenergia piacot jelentősen. Ugyanakkor ezt a technológiát, ha bár régóta keressük, nem találtuk még meg. Azok az akkumulátorok, amelyeket ma használunk, abban a léptékben, ahogy az ipar számára, a villamosenergia ellátás számára szükség lenne villamosenergiára, nem tudnak gazdaságosan áramot tárolni. Egyetlen egy érdemi, komoly, nagy, ipari léptékű villamosenergia tárolási technológia van ma a világon, ez a szivattyús tárolós vízerőmű. Szivattyús tárolós vízerőművel nappalról éjszakára egy-két napon belül át lehet vinni villamosenergiát. A legnagyobb kapacitások egyébként Ausztriában és Németországban vannak szivattyús tározós vízerőben, de ha megnézi mondjuk a németországi terhelési diagramokat, akkor azt lehet látni, hogy néhány százaléknyi szerepe van annak az áramnak, amit a szivattyús tározós vízerőmekben eltárolnak. Tehát itt még egyszer hangsúlyozom, hogy nem csak technológiai kérdés, hanem árkérdés is van. Attól, hogy a mobiltelefonunkban kiválóan működnek a litium akkumulátorok, attól még ezek a technológiák sajnos ipari léptékben, abban a mennyiségben, ahogy a gazdaság számára a villanyra szükség van, nem tudják megoldani az áramtárolási feladatait. És nagyon fontos azt is hangsúlyozni, hogyha ha most a fotovoltaikus villamosenergia termelésről beszélünk, hogy itt nem csak napszakok közötti, vagy egy-két napon belüli villamosenergia tárolásról van szó, hogy arra van szükség, hanem jelentős különbség van a téli és a nyári napenergia betáplálás között. Ugye azért van tél, azért van hideg, mert a föld felszínre eső napenergia mennyisége sokkal kisebb. Tehát ha elképzelünk egy idealizált világot, amelyben megpróbálnánk mindent mondjuk napenergiával megoldani, akkor ott arra is szükségünk lenne, hogy nyárról át tudjunk vinni villanyt télre, tehát valahogy úgy tudjuk tárolni, hogy szezonálisan több hónap pont keresztüli tárolást követően több hónappal később használjuk fel azt a villanyt, amit mondjuk nyáron előállítunk és betárolunk. Ilyen technológia nem áll a rendelkezésünkre.
Ez azt is jelenti, hogy az Energiewende, a német fordulat nem vihető végig?
Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés.
Erőteljesen halad ebbe az irányba. Tehát a megújulóknak a aránya elképesztő mértékben nő Németországban.
Ugye Németországban jelenleg a villamosenergiának a 30%-át állítják elő megújulókból. 30%-át. Ami hangsúlyozom, hogy még mindig a fele alatt van. Tehát ugye 70% más.
De kétszer annyi, mint Magyarországon az arány.
Igen, ebben igaza van, de még egyszer hangsúlyozom, hogy a 30% és a 100% között 70% a különbség. Tehát ez egy óriási nagy szám, és az a 70% Németországban egy 15%-nyi atomenergiát leszámítva fosszilis. Tehát Németországnak a arányait tekintve és abszolút értékben is a fosszilis energia felhasználása a villamosenergia szektorban jóval nagyobb, mint Magyarországon. Németországban a 2011-es Fukushima-i válságot követően évről évre növekedett a széndioxid kibocsátás, mert a leállított atomerőműveket valójában lignittel pótolták, ami egyáltalán nem nevezhető környezetkímélő és klímavédő intézkedésnek. Na most visszatérve a kérdésre, ha ma 30% a megújulók aránya Németországban, akkor lehet-e valaha 100%? Azokkal a technológiákkal, amelyeket ma alkalmazunk, nem tud 100% lenni. Egyrészt tudni kell, hogy Németországban jelenleg ez a 30%, ez nem ám tisztán szél és napenergia. Nagyjából, ha jól emlékszem, 12% a szélenergia, és 6% vagy 7% körüli a fotovoltaikus. Tehát nagyjából olyan 18% pont a teljes német termelésből az időjárás függő szél és napenergia. A németeknél nagyon komoly vízenergia felhasználás van még, illetve biomasszára nagyon nagy mértékben alapoznak. Így jön ki összességében az a 30%-nyi megújuló, amit említettem. Ugye a vízenergia meg a biomassza felhasználás valamennyire szabályozható, sokkal kedvezőbb a villamosenergia rendszer szempontjából, mint a nap és szélenergia. És van még egy eszköz, amit a németek használnak, csak nem beszélnek róla. Nevezetesen, hogy az egész európai hálózatot használják a kiegyensúlyozásra. Tehát ha megnézi a német terhelési diagramokat és az export-import szaldókat, akkor azt lehet látni, hogy a nagy napenergiás időszakokban, tipikusan a nyári hónapokban napközben, akár 10-12 ezer megawattnyi villamosenergiát exportálnak. Magyarán óriási lakossági támogatás segítségével állítják elő a villamos energiát fotovoltaikus formában, úgy, hogy aztán ennek a villanynak egy jelentős részét nem tudják felhasználni, és kispriccelik az európai villamos energia rendszerbe. Ez a dolog így nem fenntartható. Hogyha minden ország azt tenné, amit Németország, akkor óriási műszaki problémák lennének, és gazdasági problémák is. És hát ne felejtsük el, hogy a németeknél nagyon komoly támogatás megy ebbe bele. Tehát ők évente olyan 25 milliárd eurót költenek erre a programra, úgyhogy ezt azt a villamosenergia fogyasztók fizetik ki. Németországban csak ez az EEG umlage, ez a megújuló energia többletköltség, ez nagyjából 7 eurócent környékén van. Tehát több mint 20 forinttal növeli meg a lakosság számára kilovattóránként a villamos energiának a költségét. A német lakosság nagyjából olyan 90 forintot fizet kilovattóránként a villamos energiáért.
Ez duplája magyarnak, ugye?
Hát több mint a duplája, 2,5-szeresen. A Magyarországon 36-40 forint környékén van ez az érték.
Említette Fukushimát, ugye Németországban az Energiewende döntése az a Fukushimai baleset után történt, ugye a Fukushimai erőmű robbanás után történt.
Az Energiewende az hamarabb elindult, csak az atomerőművek leállítását felgyorsították a Fukushimai balesetet követően. Tehát az Energiewende az tulajdonképpen egy most már több mint 10 éves folyamat, még ugye a Fukushimai baleset 6 éve történt.
Te igazán lendületet akkor vett?
Tehát az atomerőművek, Ők úgy döntöttek, hogy 30-as évek elején leállítják az atomerőműveiket, amelyek egyébként addigra nagyjából elérték volna az élettartamuknak a végét, de azt mondták, hogy nem akarnak a továbbiakban villamosenergiát atomerőművi alapon előállítani a 30-as évek elejétől kezdve. És aztán ezt a döntést ezt egy 10 éves periódussal előre hozták a Fukushimai balesetet követően.
Fukushima mennyire ártott a nukleáris energiatermelésnek, ha a globális piacot nézzük? Nagyon sokszor elhangzik az, hogy hát ez gyakorlatilag az egész iparágban megtorpanást eredményezett, és hogy általában elvetették a nukleáris energiatermelést, és nagyon sokan mondják azt, hogy ez nem így van. Globálisan mennyire jó ma az imázsa a nukleáris energiatermelésnek?
Hát imázs szempontból biztos, hogy nem tett jót a Fukushimai baleset. Ami előnye, ha ezt lehet mondani, vagy kedvező következménye az, hogy bizonyos biztonsági előírásokat nagyon komolyan felülvizsgáltak, és mind a hatósági rendszert, mind pedig ezt az előírásrendszert, ezt továbbfejlesztették.
De
az iparra nézve, igen, ezt akarom mondani éppen, hogy az iparra nézve egyértelműen negatív hatása volt. Tehát, hogyha megnézi mondjuk a Nemzetközi Atomenergiai Ügynökségnek az új blokk építési statisztikáit, akkor az abszolút lehet látni a visszaesés 2011-et követően. Nagyon eltérő hogyha különböző helyeken nézzük. Tehát ugye Németország, ahogy mondtam, 10 évvel előre hozta a leállást, Olaszország éppen abban az időszakban gondolkodott azon, hogy esetleg újra nukleáris energiát alkalmazna ettől a tervüktől. Eltekintettek, ugyanakkor például a britek abszolút, vagy az amerikaiak abszolút kiállnak azóta is az atomenergia alkalmazása mellett. Kínában akkor már egy nagyon intenzív program zajlott, új atomerőmű építési program zajlott. Kínában bizonyos projekteket megállítottak azért, hogy felülvizsgálják a terveket, hiszen ők nem nagyon messze vannak Japántól, és felmerült bennük az a kérdés, hogy az ő telephelyeik jól vannak-e kiválasztva, illetve a környezeti veszélyek jól vannak-e meghatározva. És néhány éves felülvizsgálatot követően folytatták gyakorlatilag a kínaiak ezt a programot, és Kínában a cél az, hogy olyan 120 atomerőmű blokk működjön, tehát ők meg akarják haladni az amerikai atomerőmű flottát, ahogy az USA-ban 100 blokk működik. És mondjuk Kína nagyon érdekes, mert Kína nem csak importálja ezt a technológiát, hanem egyértelműen a lokalizáció volt a céljai között, és úgy vásárolta meg a licenszeket, technológiákat, hogy magánál kialakítsa az ezzel kapcsolatos kompetenciát, és saját reaktortípust is fejlesztettek már azóta a kínaiak. Tehát ők a nyugati technológia befogadásán túl intenzíven azon dolgoznak, hogy saját típusuk legyen, és a saját típusból épüljön minél több otthon. Most ahol még egyértelműen negatív hatása volt, az Japán. Ugye mind a mai napig a Japánban leállított blokkoknak a jelentős része nem tudott visszaindulni, hiszen teljesen új követelményeket fogalmazott meg egy új hatósági rendszerben a kormányzat, és az új blokképítés is margóra került Japánban, ami a japán atomenergetikai cégekre, tehát nem csak a villamostársaságokra, hanem a technológiai cégekre is nagyon komoly negatív hatásokat gyakorolt. Ugyanakkor azt lehet látni, hogy a mondjuk az orosz technológia szállító ő továbbra is a teljes mellszélességgel kiáll emellett, és tovább vitte sikeresen a projektjeit. Egyébként elsősorban azért, mert az orosz tervezők még a Fukushima balesetet megelőzően felismerték azokat a biztonsági követelményeket, amelyeket sikeresen beépítettek a terveikbe, és amelyek elkerülik azt, hogy Fukushima-i típusú baleset ezeken a blokkokon legyen. Tehát az oroszok nagyon ügyesen ismerték fel még a 90-es években azt, hogy hogyan érdemes a harmadik, illetve 3+ generációs reaktoroknak a biztonsági rendszereivel kapcsolatos követelményeket specifikálni, és az ehhez szükséges műszaki megoldásokat kifejlesztették, beépítették. Úgyhogy gyakorlatilag ez a VVR 1200, amiről beszélünk, ez úgy tud Fukushima álló lenni, most idézőjelben mondom ezt, hogy valójában az erre vonatkozó terveket bőven a Fukushima balesetet megelőzően dolgozták ki és alkalmazták.
Hogy egy kis energiapolitikát is belekeverjünk ebbe a beszélgetésbe, az egységes európai energiapiac, ha ez kialakul, ha valóban lesz ilyen, tehát ma is úgy együttműködik ez a piac, de hogyha valóban lesz egy egységes piac, ez mennyiben segíthet abban, hogy egyes országok dönthessenek akár szélsőségesen valamelyik irány mellett? Tehát például lehessen azt mondani egy országnak, egy európainak, hogy ő csak zöld energiát szeretne. Más mondhassa azt, hogy Franciaország is, hogy jelentős mértékben alapoz mondjuk a nukleáris termelésre. Nyilván egészen más karakterisztikájú termelőkapacitásokról beszélünk. Tehát az egységes piac segíti azt, hogy ezek a nemzeti megoldások működni tudjanak?
Szerintem itt nagyon sok aspektus van egymás mellett. Tehát egyrésztről az Európai Unió és az Európai Unió tagállamai abba az irányba mennek, hogy a villamosenergia hálózat Európában minél jobban integrált legyen. Ez egyébként egy nagyon jó célkitűzés, mert ki tudják segíteni egymást az országok, illetve egységesedik a piac. Ez a termék, ez mozgékony és tud áramlani az egész Európai Unióban. Már most is nagyon jó az integráltságunk. Egyébként a magyarországi villamosenergia rendszer bekötöttsége a környékbeli országok villamosenergia rendszerébe és így tulajdonképpen az egész európai hálózatba sokkal nagyobb, mint az Európai Uniós követelmény. 5-6-szor nagyobb kapacitással vagyunk bekötve a környezetünkben, mint amit 2030-ra elvárnak. Tehát nagyon jó a magyar villamosenergia rendszer, és nagyon jó az integráltsága a környékbeli országok rendszerébe. Tehát ebből a szempontból mindenképpen mi abszolút haladóak vagyunk. A másik dolog, amit látni kell, hogy az Európai Unió alapokmányaiban rögzített alapelv, hogy az országok maguk határozhatják meg az energiapolitikájukat. Ez rendkívül fontos, és ez nem egy jogi természetű valami, hanem ez azért van, mert nagyon eltérőek az adottságok. Földrajzi, gazdasági, energiahordozókhoz való hozzáférési, technológiai adottságok nagyon eltérőek tudnak lenni, és muszáj, hogy minden tagországnak legyen önállósága ebben. Ugye én szoktam mondani a hallgatóimnak is, hogy az osztrákoknak könnyű 60%-át a villanynak megújulók beleállítani, mert óriási vízenergia kapacitásuk van. Nekünk meg alföldünk van, ahol nem lehet vízenergiából olyan nagy mennyiségben villamos energiát előállítani, mint Ausztriában. Nálunk viszont sokkal jobb a bor. Na, ez a különbség. Szóval nagyon eltérők az adottságok, emiatt nagyon fontos, hogy ez a jog, hogy az a tagállamok maguk határozhassák meg az energiapolitikájukat, ez a jövőben is megmaradjon. Az Unió egyébként, maga a bizottság is nagyon sokat foglalkozott az elmúlt időszakban az energiapolitikával, ellátásbiztonsági szempontokat vizsgált az összes tagállamra vonatkozóan, vizsgálta az atomerőművekkel kapcsolatos kérdéseket. Ne felejtsük el, hogy egy ilyen illusztratív programot publikált másfél évvel ezelőtt durván az Európai Bizottság, amelyben azt állapította meg maga a bizottság, hogy itt a következő 30 évben 600-700 milliárd eurót kell Európában arra fordítani, hogy új nukleáris kapacitások jöjjenek létre a régiek, a leállításra kerülőek pótlására. Tehát az, amit Magyarország a Paks 2 projekttel tesz, kapacitás fenntartáson dolgozunk. Ez nem egy egyedi dolog. Az Európai Bizottság pontosan ezt ismerte fel. Európai szintű nukleáris kapacitás fenntartása van szükség ahhoz, hogy maradjon egy olyan erőművi törzs az európai villamosenergia rendszerben, ami az alapterhelést el tudja vinni. Biztosan fejlődni fognak a megújulók, más technológiák is jönni fognak, de a nukleáris alap fölött bőven van erre hely. Magyarországon is. Az a cél, hogy olyan 40% körül maradjon az atomenergia részesedése hosszú távon. 40% fölött ott van 60%. Azt kell más forrásokból megoldani, nem pedig az atomenergiát kiütni a legaljáról, ami régóta nagyon jól és stabilan működik Magyarországon.
A Szódi Attila, a Paksi Atomerőmű bővítésért felelős kormánybiztos volt az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallották. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm a lehetőséget.
Búcsúzik a műsorvezető, Lavai Richard. Minden jót, viszonthallásra.